Eredményes élettalálkozó 2019. február 22-e. Nincs más örömhír, 18. rész. Ügyvédem jelenlétében.
Ahogy szoktuk, kegyelem és békesség nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl, és ez az eredményes élettalálkozó még mindig, Isten kegyelméből. Sanyi itt van. Ja, mindjárt be is fog jönni szerintem. Úgyhogy azt hiszem, hogy van egy rövid gondolatom, de előtte imádkozzunk egyet, mit szóltok. És hogyha most kapcsolódsz be az eredményes élet találkozónak az üzeneteibe, akkor azt hiszem, hogy mindegyik találkozónak a lényege az a Bibliának az üzenete. Van nekünk ez a könyvünk, ez a fura keresztény könyv, amit Szentírásnak neveznek, Bibliának hívunk, amiben el van rejtve, igazából teljesen leplezetlenül egy üzenet, ami hatással volt és van az életünkre, és azt reméljük, hogy ez a hatás, ez, ahogy olvassuk ezt a könyvet, ahogy imádkozunk a mindenható Istenhez, ahogy kutatjuk az üzenetnek a mélységét, az egyre inkább el fog hatalmasodni a szívünkben, és más emberekké válunk, jelentsen ez bármit, nem tudom. De jó dolog, ami történik. Azt hiszem, hogy jó dolog. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a nagyon váratlan és nagyon szélsőséges üzenetet, ami pont ugyanennyire megszabadító, pont ugyanennyire képes akár 180 fokkal elfordítani egy embernek a szívét, gondolkodását egy jó irányba. És ez az imánk hozzád most, hogy add, hogy ez az erő a könyvből, az evangélium üzenet átáramoljon az életünkbe, hatással legyen ránk, erőt, békességet, bölcsességet, szeretetet, kegyelmet, irgalmat kapjunk belőle, és aztán azt tovább is szeretnénk adni. Tegyél bennünket olyan különleges emberekké, akik mindig is szerettünk volna válni a szívünk mélyén. Köszönjük, Jézus, ez a várakozásunk nem kevesebb. Erre várunk, rád várunk. Te nevedben, Jézus. Amen. És igen, nekem nagy várakozásom van, mert a Bibliának nagy ígéretei vannak, és grandiózus kijelentései, és mi nagy szavakat használunk. Azt hiszem, hogy nagy szavakat használunk, mert egyszerűen csak erre kényszerít bennünket a Bibliának az üzenete. És most is egy nagyon szélsőséges, nagyon, lehet, hogy nagyon megosztó, nagyon elképesztő, váratlan gondolatot szeretnék megosztani veletek. Egyik reggel, nagyon szeretek reggel tanulmányozni, és általában nincs sok időm rá, fél óra, de az a fél óra az elég egy egész napra, és aztán következő reggel újra kell kezdenem. Mert a világ újra lehúz, ugye, mindegy, most erről nem szeretnék beszélni, de a gondolat ez, hogy 2000 évvel ezelőtt ott állt egy templom a Mória hegyen. És ez a templom, ez volt az egyetlen egy hely, ahol Isten az ő kiválasztott népétől elfogadta az áldozatot egy évben, egyszer egy meghatározott napon. És ez az áldozat, ez nagyon problémás dolog volt az Izraelnek, azért mert hihetetlen szabályrendszer övezte. Nagyon kellett minden apró részletre figyelni. És lehet, hogy csillatom, ezt már hallottad tegnap, nem baj. Tegnap órán is beszéltem. Igen? Oké. Okay. Tehát a lényeg az, hogy egy kiválasztott ember a főpapi rendből, a lévita papságból, a választott főpap egy évben egyszer, egy meghatározott napon mehetett be a Szentek Szentjébe, a Kárpiton túlra, hogy engesztelést szerezzen Izraelnek. Oké, okay, de hogyan mehetett be? Mert csak úgy nem mehetett be, hogy fogta magát autószerelő ruhába, vagy nem tudom, akkor még nem volt autó, koszos, éppen festésből jött, tiszta festékes, gondolta, hogy is bement, nem, ezt nem tehette meg, hanem a következő, nem lehetett rajta seb, sehol. Egészségesnek kellett, hogy legyen abban a pillanatban. Semmilyen hiba, semmilyen sérülés, semmi nem lehetett azon az emberen. Meg kellett fürdenie előtte, nagyon alaposan, nem, és ez nem csak rituális fürdés volt, hanem fizikálisan is fontos volt, hogy tiszta legyen. Rituálisan, higiéniailag, és egy olyan ruha, nem hogy nem autószerelő ruha nem lehetett rajta, hanem egy hibátlan, olyan posztóruha, ami nem volt egy porszem se, kicsit túlzok, de tulajdonképpen egy teljesen tökéletes emberi példányt képzeljetek el, aki abban a pillanatban, és csak abban a pillanatban tökéletesnek minősült Isten előtt, de hihetetlen, hogy mennyire kellett mindenre figyelnie. És a meghatározott időpontba belépett a kárpit mögé, és rabbinikus hagyományokból tudjuk azt, hogy csengő volt a ruhája szélein, és egy kötél a bokáján. Hogy amíg szólt a csengő, addig tudták, hogy nem halt bele abba, hogy be kellett lépni a Isten jelenlétbe, hogy nem rontott el semmit a ceremóniával, és hogyha mégis meghaltak, által kihúzták, ez nincs benne a Bibliában, és nem is tudjuk, hogy megtörtént-e valaha, de állítólag ott volt a kötél a lábán, hogy azon ki tudták húzni a szentek szentjéből. Figyeljetek, Isten jelenlétében semmi bűn, a legkisebb tévedés, céltévesztés sem megengedett. Azt mondta Isten, ha a legkisebb hibát véted, nem léphetsz, vagy pedig halálfia vagy. Ez volt a kritérium, egy hiperszabályrendszer, és a főpap rettegve lépett be Isten jelenlétébe a kárpit mögé. Figyeljetek, alig merem kimondani, Isten bennünk lakik, ezt értitek? Te tökéletesen tiszta vagy Isten előtt. Nincs rajtad egy porszem sem. Tökéletesen tiszta vagy. Különben Isten nem nevezne az ő templomának. Azt mondja a Szentírás, hogy ti az én élő templomom vagytok. És én nem csak, hogy beengedtelek az én jelenlétembe, nem csak, hogy bizalommal jöhetsz elém, mert elvégeztetett, és mindjárt csak még egy gondolat az elvégeztetetről, hanem én úgy döntöttem, hogy a 2000 éve lerombolt templom az csak egy árnyék volt. A mennyei templomnak az árnyéka, de én egy hatalmasabb templomot építek, és az te vagy. Az te vagy. Benned van a szentek szentje. És tökéletesen tiszta vagy előttem. Hibátlan vagy, méltó vagy arra, hogy belépj az én jelenlétembe, és méltó vagy arra, hogy én benned lakjam. Én így döntöttem, azt mondta Isten. És Jézus, amikor János 19.30-ban az utolsó előtti szava miatt úgy döntött, hogy meghalt, figyeljetek, ő az egyetlen ember, aki el tudta dönteni, az öngyilkosokat kivéve, de az egy más kategória. Jézus döntött el, hogy mikor távozik el a lelke a testéből. És a római százados ezt látva roppant össze idegileg. Ez késztette arra, hogy azt mondja, hogy ez az ember Isten fia volt, mert rengeteg halált látott, de soha nem látta még azt, hogy egy ember önszántából egy adott pillanatban kilehelje a lelkét és meghaljon. Soha nem látott még ilyet. És szerintem egyikünk se soha a történelem folyamán. És Jézus utolsó előtti mondata csak ennyi volt. Függött, és azt mondta, hogy teleó. Teleó. Görögül. Azt mondta, hogy nem hoztam a telefonomat. S többféle jelentése van a teleónak. Bevégeztetett, elvégeztetett, kifizettetett, teljesen kiegyenlítetett. És ő azt mondta, hogy elvégeztetett. Az egyetlen munka, ami a Földön be lett végezve. Soha egyikünk se tud egyetlen egy munkának sem a végére járni. Azt mondja a Prédikátor könyve, hogy nem tudsz a végére járni semminek a nap alatt. Felépítesz egy házat, és utána kell a háznak egy fenntartó, aki újítgatja, aki javítgatja. Hiába azt mondják az írók, hogy egy könyvet nem lehet befejezni, csak abba hagyni. És semminek nem tudsz, nincs olyan munka, aminek a végére tudná járni ezen a földön. Egyetlen ember volt, mindössze 3,5 év alatt elvégezte, és azt mondta, hogy tökéletesen kifizettem. Én vagyok a tökéletes főpap. És aztán most nem akarok erről többet beszélni, de csak az, hogy vagy el van végezve teljesen ez a munka, és te tényleg teljesen tökéletes vagy, és Isten előtt szent és kiválasztott, és teljesen rendben van a kapcsolatunk Istennel, vagy egyáltalán nem igaz az egész. Ennyire szélsőséges ez a dolog. Isten ennyire komolyan gondolta. Elvégeztetett, és te vagy Isten temploma, és Isten itt lakik a szívedben. Csak hit által. És csak ezeké váltunk mi. És ez a feladat, hogy elhiggyük. Oké? Ennyi. És ez nem kicsi, és ezért hallgatunk üzeneteket hétről hétre, ezért tanulmányozok minden reggel, hogy legyen egy meggyőződésem, hogy ebbe gyökerezzek meg a kegyelemben, a kegyelem üzenetében. Mert ebből fakad a mi életünk. Amen. Drága Sanyi.
Ez nagyon, hogy mondtad, hogy vagy teljesen rendben vagyunk, úgy fogalmaztál, hogy nem, vagy nem igaz az egész, de lehet, hogy azt is mondhatjuk, vagy egyáltalán nem vagyunk rendben. Igaz? Tehát Isten, ez ilyen megvilágosodott, hogy az, hogy igyekszünk, hogy próbálkozunk, hogy a törvény nagyját megpróbáljuk betartani, hogy nem vagyok annyira rossz, mint a másik, ez ilyen teljesen értéktelen. Tehát ez pont arra lenne elég a szentek szentjében, hogy Isten azonnal agyonüssön. Ezt értjük? Tehát, hogy az a gondolat, hogy én bármilyen szinten megfelelhetek önmagam alapján, az egy nonsense. Az teljesen kizárt. Ezt mondtad, ugye? Hihetetlen. Mekkora gondolat. Tehát vagy teljesen rendben vagy Istennel, vagy megszentelődtél, és tökéletes vagy, igaz vagy, ahogyan ő igaz, ami fantasztikus lenne, ha így igaz, az fantasztikus, vagy annyi. Ez álmulatos. Szerintem itt mondjunk egy áment, és menjünk haza. Mert ezt a gondolatot már csak beszennyezni lehet. Úgyhogy esetleg mondjunk egy imát, az segíthet még. Mennyei édesatyánk, nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Nagyon-nagyon hálásak. Mekkora dolog. Az evangélium az tényleg egy örömhír. Egy olyan örömhír, amit igazából, ha látnánk olyannak, amilyen látnánk annak, ami nem is hinnénk el, hogy a mindenható Szent Isten téged és engem a gyermekévé fogadott. A mennyasszonyává, a felesége leszünk Istennek. Olyanok vagyunk, mint te, atyánk. És nem csak olyanok, hanem szeretettek. Énekek énekében azt mondja, hogy ő az enyém, vagy és én az övé, és aztán ahogy halad előre, azt mondja a végén, hogy én az övé, és ő pedig én utánam vágyakozik. Te az vagy, aki után Isten vágyakozik. Arra kérünk, ez a reményünk, erre várunk, hogy leplezz le ezt a hihetetlen valóságot előttünk az elkövetkező percekben is, mint ahogy eddig is tetted a te drága nevedben. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Galácia beliekhez írt levél, 5. fejezet. Hatodik vers. Mert Jézus Krisztusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Másik fordítás, ha ugyanis a Krisztus Jézusban vagyunk, és igen, akkor sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít, csak az a hit, amely az isteni szeretet által nyilvánul meg. És biztos észrevettétek, hogy megint ismétlek, és tovább megyünk, de el sem hiszitek, mekkora jelentősége van az ismétlésnek. Semmi hasznod abból, hogy valamit megértesz a Bibliából. Semmi hasznod abból, hogy valamit már hallottál. Semmi hasznod abból, hogy valamit akár már tudsz olyan szinten, hogy levizsgázhatnál belőle. Semmi hasznod belőle. Egészen addig, ameddig hitté nem duzzad a szívedben. Azaz a valóságról való meggyőződésé. És a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Újra meg újra hallanom kell azt, amit Isten mond, amit Isten gondol, és ahogy hallom a valóságot igazából, az elképzeléseimet lassan lecserélő tényeket, ahogy hallom a megszabadító valóságot arról, ami a sorsom, ami a te sorsod, hogy Isten vágyakozik utánad, hogy megigazított téged, hogy nem számít a körülmetélkedés, meg a körülmetéletlenség sem, hanem csak a szeretet által munkálkodó hit. Ezt hallanom kell újra meg újra, ameddig a lelkemnek a legmélyebb meggyőződése lesz az, hogy ez az igazság. Amíg ez nem válik az életem viszonyítási rendszerévé, amíg reggel nem egy olyan valóságban ébredek fel, ahol tudom, hogy Isten velem van, és hogyha ő velem van, akkor ki vagy mi lehetne ellenem. De ez nem tudás, ez nem arról szól, hogy hallottam egyszer, hanem ez arról szól, hogy újra meg újra hallom, hogy gondolkozom rajta, hogy amikor hallom és gondolkozok rajta, akkor pici döntéseket hozok. Milyen döntéseket? Olyanokat, hogy én ezt elhiszem. Hogy nem utasítom el, hogy nem bírálom felül okoskodással, nem bírálom felül érzelmileg, hanem elfogadom. Az egyik legerőteljesebb ima az az ámen. Az egyik leghatalmasabb ima, amit egy ember elmondhat, az ez az egyetlen egy szó, hogy ámen. Ami azt jelenti, hogy úgy legyen, igaz? Hogy úgy legyen. Valami ilyesmit jelent, hogy elfogadom. Igen, ez valóság. Igen, ez valóság én nekem. Igen, én ezt elfogadom magamra. Igen, én ezt nem utasítom el. Igen, én ezt hiszem. És ilyen kis döntésekkel szövöm át a gondolatmeneteimet, és Isten igéjén gondolkozom, Isten igéjével gondolkozom, és nem vallásos módon, hanem néha nem is a versek szerint, hanem csak a versek tartalma szerint. Emlékeztek erre a mondatra, amit ismételgetek újra meg újra, hogy jót remélj, jóra számíts, vétkeztél? Mondd, hogy dicsőség az Úrnak, én jót várok, jót remélek. És miért dicsőség az Úrnak? Mert vétkeztem? Nem, hanem mert ő ezért halt meg. Ő ezt fizette ki, ő e fölé emelt, ő ebből mosott ki, ő ebből emelt ki. Ő önmaga igazságát adta neked, és én ezt nem utasítom el, én ezt nem tartom kicsibe, én ezt nem kérdőjelezem meg, hanem elfogadom magamra, igen és ámen, és hogyha mindez igaz, akkor én a legnagyobb vétkem között szent, tökéletes és fedhetetlen vagyok, és látom Isten dicsőségét, aki képes volt engem a bűneimből megszabadítani. Értitek ezt? Én csak lassan kezdem érteni, hogy Isten nincs ellenem, hogy soha többé nem lesz ellenem. Nem lesz ellenem vallásosan, nem lesz ellenem erkölcsileg, nem lesz ellenem gazdaságilag, nem lesz ellenem lelkileg, nem lesz ellenem soha, sőt az ellenkezője, pont hogy velem van. És hogyha ő velem van, akkor milyen körülmény, vagy mi tudna ártani. Amikor ő áld, amikor ő azt mondja, hogy jó sorsod lesz, jó napokat hozok, én veled vagyok, én felnevellek, én neked adom, én elintézem, akkor mitől félnék, mitől rettegnék? És persze nem vagyok varázsló, és nem is arra számítok, hogy Isten valamiféle dzsinné válik az életemben, de az a képem, ami van róla ma, a sokkal-sokkal közelebb áll, hát nem a dzsinhez, hanem egy szerető atyához, aki nem csak nagy nehezen kikönyörgöm nála az új Medzsit, és akkor megveszi, tudjátok, Matchbox, kisautó, lehet tologatni, gyerekek állatira szeretik, és hanem ő gondolkozik rajta, hogy mivel szerezhetne nekem örömet, és azt mondja, gyere fiam, elmegyünk, és hova megyünk, nem tudom, tudod, és visz valahova, és nagyon jó lesz, és kirándulni mentünk az erdőbe, és kijutunk egy pontra, ahol fölmászunk egy sziklára, és olyan kilátást mutat nekem, amilyet én még életemben nem láttam. És azt hittem, hogy az élet a legteljesebb pillanata az, amikor a kisautót tologatom, és nem ő, fölvisz egy hegytetőre, és olyat látok, amilyet még soha. És ő szeret engem, és gondoskodik, és törődik. És azt mondja, hogy figyelj, olyan sok aranyos dolog jár a fejedben, olyan sok aranyos dolog van veled. Tudod, Magicet szeretnél, és tologatni őket, és tudod, megmosolyogjuk, de tudod mit? Mert én téged szeretlek, mert te fontos vagy nekem, ezért a Magic már nekem is fontosak. Ismerem a nevüket, tudom, hogy melyik rugózik a legjobban, melyik gurul egyenesen, melyik kanyarodik egy kicsit. Isten foglalkozik a Magickel, és amikor hozom a kis kosaramat, hogy gyere játszunk, akkor ő szedi ki őket, és úgy osztja szét, hogy jó legyen, és élvezi, és nagyszerű mulatság lesz. És aztán persze néha bevon a takarításba, és porszívót ad a kezembe, és nem tudom, hogy csinálja, de Isten velem van, értitek? És ez kell, hogy legyen a szíved vonatkoztatási rendszer, ez kell, hogy legyen a hited, a meggyőződésed a valóságról, és ez sehogy másképp nem megy, csak ha újra meg újra átgondolod, és újra meg újra igent mondasz rá, áment, ez az én valóságom. És aztán elkezdesz cselekedni ez alapján, elkezdesz pici lépéseket megtenni, és a valós világban megtapasztalsz isteni közbeavatkozásokat. Úgy értem, pénz jön hozzád, amire nem számítottál, megoldódnak problémák, amiket te nem tudtál, meggyógyulsz betegségekből, amik lehet, hogy banális, tudod, megfáztam, nem fogok ezért imádkozni, vagy tudod, szálka ment az ujjamba, vagy nem, tudod, apróságok akár, de azt mondod, hogy ezek az apróságok lehetnek az én hitbeli növekedésemnek a lépései, és én ezeket odaadom az Úrnak, és bízom benne, és ő cselekszik, és hitről hitre növekszünk, és az egészben egyre nagyobbra nő ő, és az egészben ő a csoda, és az egészben ő a lényeg, és az egészet ő csinálta, és minden készen van. A kérdés csak az, hogy tudok-e én erről, hogy fontos-e ez nekem, számítok-e rá, hiszek-e benne. Ez az életünk. Úgyhogy én örömmel ismétlek. Én örömmel ismétlek, mert nem akarom megtömni a fejemet sok tudással, aminek a végén utána büszke és nagyképű leszek, és csak egy dologról feledkezem meg, hogy tényleg bízzak az Úrban. Úgyhogy, mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség. Én ezt legutóbb is mondtam, hogy ez mit jelent, de szerintem nem értettétek. Ezt tudjátok, mit jelent? A körülmetélkedés az a zsidó nép kiválasztottságának a testükön viselt jele volt. A zsidónak lenni azt jelenti, hogy Isten népe vagyok, ismerem Istent, én vagyok Isten, figyeljetek, ez a legfontosabb rész, törvényének az ismerője, hordozója és képviselője. Én vagyok az, aki ismerem a törvényt, és nyilván igyekszem be is tartani, meg is tartom a törvényt. Ezt jelenti körülmetéltnek lenni. Isten népének, Isten törvényének a hordozójának lenni. Igaz? Jól mondom, Ernő? Nagyjából ezt jelenti. Mit mondott itt az ige? Mit mondott itt az ige? Mondjuk csak ki. Mondd ki, hogy mit mondott. Mit mondott? Mit mond? Mondd már ki, mit mond?
Nem számít!
Értitek? Hát nem értitek? Azt mondja, hogy ez nem számít. Nem érdekel, hogy ismered-e a törvényt. Nem érdekel, hogy betartod-e. Nem érdekel, nem számít. Az az új szövetség volt. Most Krisztus Jézusban vagyunk. Az új szövetségben. Egy új valóság, egy valódi forradalom, egy valódi fordulópont, és nem számít. Mert a körülmetéletlen, és így fogod megérteni, azt tudod, mit jelent? Ez nem azt jelenti, hogy nem tartja be a törvényt. Az azt jelenti, hogy gőze sincs a törvényről. Ugye, te egy pagány, aki nem is tudott róla, hogy létezik 10 parancsolat, meg nem tudom hány parancsolat, kívülről nézi ezeket az ostoba zsidókat, és röhög rajtuk, hogy micsoda vallásos marhaságban élnek. Nem érdekli őket. Nem, hogy nem tartják be, nem érdekli őket. És ez se számít. Értitek? Nem számít. Tudod, kinek számít? A te kis vallásos lelkednek, annak számít. A te kis rendszerednek, ahol kontrollálni akarod az életet, uralkodni akarsz, nem akarod kiengedni a gyepőt a kezedből, és az uralkodásnak a legjobb eszköze az a szabályrendszerek ismerete és a szabályrendszerek betartása. Mert én megteszem, és megtettem, és nem teszem meg, és nem tettem meg, de én irányítok, mert én kezemben van a gyeplő. De a kegyelem alatt, a hit rendszerében nincs semmilyen gyeplő senkinek a kezében, hanem van egy személy, aki olyan, amilyen, és én neki vagyok kiszolgáltatva. És ez a büszke embert megrettenti. Úgyhogy inkább visszamegy a törvény alá. És azt hiszi, hogy nyer. Hogy azt hiszi, hogy azzal, hogy a kontrollt, az ellenőrzést, a nyomorult kis élete fölött meg tudja tartani, ezzel nyert. Közben tudjátok, hogy miről marad le? Semmi kevesebbről, mint a szerető Istenről. Lemarad róla teljesen. Mert a törvény alatt nem létezik szeretet. Ezt kimondhatom? Figyeljetek, a törvény alatt a szeretet groteszk, cinikus, nem létezik. Ne viccelj már, ha az én feleségem csak akkor szeret engem, hogyha jó helyre teszem a tányérokat, akkor az szeretet? Tehát, hogy vagy ő hozzám jött volna, ha megmondom neki, hogy figyelj, akkor megadom az adatokat, tudod? Melbőség, csípő és derék, és súlyt is adok hozzá. És nagyon keskeny határokat, és amíg közte vagy, addig szeretni foglak. Mert ez a törvény. Ez most épp nem a mózesi volt, ez a Schlingloff-féle törvény volt, de a lényeg az az, hogy megadok egy szabályrendszert, ha megfelelsz neki, elfogadott vagy, ha nem, akkor nem. Értitek, hogy a törvény rendszere automatikusan kigúnyolja és kisemmizi a szeretetet? Automatikusan. És amikor te a törvény alatt élsz, és ezt is mondtam már, de szerintem ezt se hallottátok, akkor a te szíved automatikusan elkezdi kárhoztatni magát, mert mindannyian tudjuk, hogy nem tudunk megfelelni a szabálynak. És ezt a kárhoztatást kivetítjük Istenre, azaz Istent egy kárhoztató Istennek látjuk, aki épp készül minket beültetni a kocsijába, kivinni az erdő szélére és otthagyni. Felnőttként ez nem olyan tragikus, de ha a fiamat kivinném az erdő szélére és otthagynám, mert nem ette meg a vacsoráját, elég pánikos napja lenne. És utána azt mondanám neki, fiam, de közben tud, hogy szeretlek. Csak épp kidobtalak. Értitek az összeegyeztethetetlenséget? Amikor a szíved kivetíti Istenre azt, hogy megvett téged bármiért is, amit te tettél, akkor automatikusan és azonnal tudod, hogy nem szeret. Egy ostoba képmutató vallásban vagyok, ahol van egy szadista, követelőző, uralkodó Istenem, aki még azt is megköveteli tőlem, hogy dicsérjem őt, és hálás legyek neki, és szeretőnek mondjam, miközben nyilvánvalóan nem az. Tudjátok, miről beszélek? Arról, hogy abba kell, hogy hagyjátok a két rendszer keverését. Nem teheted meg, mert a törvény rendszere elpusztítja mind azt, amit Isten mond magáról, amit igazából az élet jelent, ellehetetleníti. Ki kell mondanunk, hogy nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, nem számít, hanem csak is a szeretet. És az a meggyőződés, amely a szeretetet, Isten személyét, valódi személyét szemlélve kialakul bennem, és ezt hívják hitnek. És az a hit, amely Isten szeretetéből táplálkozik és nőtt fel, na ez az egyetlen egy dolog, ami számít. A hit harcát harcoljuk. Nem a tettekét, nem az erkölcsét, nem a vallásét, hanem a hit nemes harcát, amely semmi másról nem szól, mint hogy Isten nagyszerű és elintézte, és én elhiszem. És élek ennek a nagyszerű, engem szerető, engem áldó Isten minden örömével. Én arra születtem, hogy Isten én rajtam mutassa meg a jóságát az eljövendő korok koraiban. Efezusi levelet idézem. Te arra születtél, az a sorsod, arra vagy való. Embernek lenni azt jelenti, hogy arra vagy való, hogy Isten jó legyen hozzád, és mindenki lássa, hogy Isten milyen elképesztően jó hozzád, és ezen keresztül meglássák, hogy Isten milyen elképesztően jó. Hol a szözben látod ezt a törvény alatt? Hol a szözben látod ezt a vallásban? Hol a szözben jelenik ez meg? A kevert rendszerben sehol. Nem is csoda, hogy nem dicsérik Istent. Nem is csoda, hogy a kívülállók számára a vallás, a keresztény vallás egy kicsit büdös, és kicsit képmutató, és kicsit üres dolog, mert tökre nem képviseljük azt, amiről az egész szólna. Nem fogadjuk el a magunk számára, nem adjuk egymásnak, és nem is mutatjuk kifelé. Hanem tudjátok, miben élünk? A körülmetélkedésben. Vagy a körülmetéletlenségben. Önmagunkban élünk. A saját kis rendszereinkben. És nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy szakítsunk a régivel. Itt van előttünk a legcsodálatosabb valóság. Semmit nem vár tőled, csak hogy elfogadd. Ez az evangélium. És azzal, hogy nem fogadod el, lemaradsz róla. A szélsőségesség a dolognak mind a két irányból valódi. Ti, akik törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek, és Krisztus semmit nem használ nektek. Tűnődsz rajta, hogy miért nehéz az életed? Tűnődsz rajta, hogy miért vannak az életedben visszatérő szívás ciklusok? Tűnődsz rajta, hogy miért nem lépsz előre, hogy miért érzed úgy, hogy még mindig a cipőd mellett jársz? Hogy hol van az a megszabadulás, hogy hol vannak azok az áldások, hogy hol van az a szerető Isten? Hát figyelj, egy centire van tőled, de amikor törvény által akarsz megigazulni, akkor az egész hatástalan. Hatástalan a te személyes életedben, mert mindenki átkozott, aki törvény alatt van. Nem csoda, hogy az ördög olyan agresszíven és brutálisan támadja a tiszta evangélium üzenetét, a kegyelem evangéliumának az üzenetét. Mert ha ezt az emberek elhinnék, ha ezt meglátnák, ha ezt elfogadnák maguk számára, akkor sebezhetetlen, érinthetetlen, fethetetlen hithősökké válnának. Péter mondja, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, és ő fel fog titeket magasztalni annak idején. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, ébresztő! Ébredj fel a törvényből, ébredj fel a zavarodott elméből, legyél józan! Vedd számba, hogy Isten veled van, és vigyázz, mert az ördög, mint ordító oroszlány jár szerte kereső, hogy kit nyeljen el. Mert azt, aki visszalép a törvény alá, azt, aki elfelejti a bevégzett munkát, azt, aki önmagára néz, és azt hiszi, hogy bármilyen szinten elveszítheti Isten szeretetét, azt az ördög el tudja nyelni. Bármit is jelentsen ez. Egy ámulatos életet kaptunk ajándékba. Éljünk vele! Éljünk vele! Hogy mondta ennek a fejezetnek az elején? Ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába hajtani. Ne engedjétek, utasítsd el azt a hangot, amely újra a törvény igája alá akar helyezni. Utasítsd el, ha belőled szól. Utasítsd el, ha a testvéred mondja. Utasítsd el, ha egy pulpitusról hallod. Utasítsd el, Jézus Krisztus azért szabadított meg téged, hogy te utána visszamenj a nyomorult szenvedésbe. Hogy az ő halála fölösleges legyen a te életedben? Haszontalan és értelmetlen? Azért szabadított meg? Nem, azért szabadított meg, hogy ebben a szabadságban élhess. Hogy szabad légy. Mert szeret. Mert szeret. Úgyhogy eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg titeket abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? És sajnos nem néztem meg. Attila, meg tudod nézni, hogy az engedelmeskedjetek szó mit jelent itt a görögben? Ha minden igaz, akkor ez a Galácia 5:7-ben. Jól emlékeztem. Hallgat, bízik, hagyja magát meggyőzni. Az engedelmeskedni szó nagyon egyszerűen van lefordítva a magyar Bibliában. Engedelmeskedni. Hallottátok az eredeti szó magyarázatában az engedelmesség szót? Még csak nem is szerepelt benne. Tudjátok, mihez van köze az engedelmességnek? A halláshoz van köze, a tényekhez van köze, a valóságról való meggyőződéshez van köze. Ahhoz van köze, hogy hagyom magam meggyőzni arról, hogy mi a valóság. Az engedelmesség az esetek, nem is tudom, nem akarok statisztikát mondani, de nagy százalékában arról szól, hogy az evangélium valóságának, az evangélium igazságát engedelmeskedsz, azaz elfogadod-e valóságnak. Ez a szöveg, ami ide van írva, elvileg ebben a gyönyörű szép magyar fordításban azonnal szíven szúrja azt a gyönyörű üzenetet, ami előtte volt, de nem, mert az eredeti azt mondja, hogy eddig jól futottatok, ki akadályozott meg titeket abban, hogy az evangélium igazságának, annak, hogy megigazultatok, annak, hogy szabadok vagytok, hogy ennek az igazságnak alávessétek magatokat, hogy azt elfogadjátok igaznak, hogy bízzatok ebben. Ez nem azt jelenti, hogy kiakadályozott meg abban, hogy jót tegyél, és ne vétkezz, és nem is tudom, megfelelj valamilyen gyülekezeti elvárásnak, vagy a szösz tudja minek, valamilyen szabálynak, amit te találsz ki magadnak, és érvényben tartod a magad számára, és csak akkor van jó napot, ha annak a szabályrendszernek megfelelsz. Ez mind-mind iga. Mind-mind olyan, amely alól te megszabadultál, és az igazságnak, az evangélium valóságának kell csak engedelmeskedned. És azzal együtt ráadásban minden a tiéd. Róma 8, nem úgy van? Hogy aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne adna nekünk vele együtt mindent. De ez mit feltételez? Ez azt feltételezi, hogy őt viszont elfogadom, hogy ő viszont kell nekem. Értitek ezt? Kicsoda akadályozott meg abban, hogy engedelmeskedj annak a valóságnak, hogy Krisztus a tiéd, hogy te őt elfogad, és hogy ő benne bízva szabad légy. Kicsoda akadályozott meg? Mert hogyha ezt az egyet hiszed, ha ez az egy a tiéd, és nem is akarom az egész hitrendszert tovább bővíteni, miben higgyek? A hit harca melyik fronton zajlik? Ezen az egy fronton. Hiszel-e Jézus Krisztusban, mint a te megigazulásodban, mint a te üdvösségedben, mint a te békességedben? Hiszel-e ő benne, mint a megváltódban, aki egy szemében minden? És ezek a szavak, hogy üdvösség, békesség és megigazulás, ezek iszonyatos dimenziók. A megigazulás az az, hogy igaz vagy, ahogyan ő, a jogállapotod. Az üdvösség jelenti azt, hogy gondoskodik rólad. Az életed minden aspektusában ő a megoldás, a valóban közbeavatkozó, valódi segítség, a békesség szól a belső életünkről, az épségről, a teljességről. Ő egy teljes megváltást hozott, kivéve a testünk végső megváltását, amikor olyan testet kapunk, mint az övé, amellyel utazhatunk térben és időben, és mit tudom én, hogy időben utazhatunk-e, azt nem tudom, de ámulatos lesz. Kicsoda akadályozott meg? Hogy engedelmeskedj az igazságnak. És ez nem a törvény igazsága. És nem a tettekről szól, hanem a hitről szól, és az evangéliumról. Wow! Mekkora dolog, mekkora dolog, micsoda valóság! Figyeljetek, a tündérmese igaz. Színesebb, és magasabb, és szélesebb, mint valaha álmodtuk, és igaz! És nem tudjuk elszúrni, érted? Nem tudod elszúrni. Ha életed legámulatosabb hírét kaptad, minden rendben van, rendben lesz, minden a javadra van. És még ha nehézségen is mész át, ebben a nehézségben Isten ölel, és fog téged, és a javadra használja, és hiszem, hogy alapállásból nem nehézségek jönnek, nem problémák jönnek, hanem jó napok jönnek, jó idők jönnek. És ha át kell mennem valami nehézségen, az azért van, az valószínűleg azért van, hogy ebből az ámulatos evangéliumból többet tudjak elfogadni. Mert valahol nem bírom elfogadni, mert valahol beteg a szívem, és nem tudom elfogadni a szeretetet, nem tudom elengedni a félelmeimet, és Isten megengedi, hogy meggyúrjon az élet, és ebben a gyúrásban eljére ugrik a vállam, a szívem meggyógyul, és egyszer csak képes vagyok hinni, élni, és a nyomor után egy picivel utána visszanézve azt mondom, hogy köszönöm, hogy átvittél ezen, mert soha nem láttalak volna enélkül. De alapból nem ilyen napok jönnek, hanem jó napok jönnek. Üdvösség, békesség és megigazulást jön. Értitek? Ez az életünk. Ez a názareti Jézus Krisztus. Ez az, ami miatt hála van a szívünkben. Ez az, ami miatt van dicséret. Ez az, amiért van imádat. Nem képmutatás, nem vallásos erőlködés, hanem rácsodálkozás egy gigantikus, hihetetlen Istenre, aki szeret téged. Aki 1 Korintus 13-mal szeret téged. Aki vágyakozik utánad, aki hozza a kosarat a Magickel, mert tudja, hogy te szereted, és tologatja veled. A te Istened. Úgyhogy retorikainak tűnik a kérdés, hogy ki akadályozott meg, de szerintem nem retorikai. Nagyon valós személyeket fel lehet sorolni, akik meg akarnak akadályozni abban, hogy engedelmeskedj az igazságnak. Hadd mondjam úgy, ahogy írva van, hogy halld, hogy elhidd, hogy bízz az evangélium igazságában, és abban szabad légy. Kicsoda akadályozott meg? Kicsoda akarta elrabolni a szabadságodat? Soroljuk őket, gyerünk, mondjuk őket. Az első az ördög. Tessék? Vigyétek ki. Oké, akkor az első én vagyok. Legyen így is jó. Nekem ő lett volna a második. De jó, az első én vagyok. Én a saját büszkeségemmel, a saját egómmal, ahol nem hagyom, hogy a tények összezavarjanak, ahol olyan sokszor betegesen és önpusztító módon ragaszkodom a hiedelmeimhez, ez egy nagyon jó szó, hiedelmek, dolgok, amikről azt gondolom, hogy valósak, dolgok, amikről azt gondolom, hogy úgy vannak, és hordozom őket, és valamilyen furcsa, beteges módon még akkor is védem őket, hogyha maguk ezek a hiedelmek teszik pokollá az életemet. Ilyen hiedelem például az, hogy én értéktelen vagyok. Én értéktelen vagyok, egy rossz énkép. Én egy féreg vagyok. Nem lehet se szeretni, se kedvelni. Egy megvetett kis lény vagyok. És ez a hiedelem él bennem. És valamilyen beteges módon kivetítem ezt másokra, és szinte kiharcolom, hogy beigazolódjon, hogy bebizonyosodjon, hogy tényleg megvetett vagyok, és tényleg megvethető. Lányok csinálják ezt állandóan, hogy valamilyen módon igazolni akarják a rossz énképüket, de miért? Mert félnek a csalódástól, mert félnek még egyszer elhinni az álmot, még egyszer elhinni a nagyszerűt, mert amikor elhiszem, és utána derül ki, hogy mégse igaz, az elviselhetetlen, az szörnyű. És ragaszkodom ehhez, és az evangéliumot elutasítom, mert ez is egy túl szép üzenet, egy túl szép üzenet. És akkor ott van a szégyen, a másik borzasztóan mélyen, a lelkünk mélyén gyökerező érzés, a szégyen. Egy Mózesben már előjött, amikor ettünk a jó és rossz tudásának a fájáról, meghallottuk, hogy jön Isten, és elbújtunk. Miért? Mert tudtuk, hogy mezítelenek vagyunk. Mert rájöttünk, hogy valami végletesen hiányzik belőlünk, és az, amik maradtunk, amik vagyunk, elfogadhatatlanak vagyunk. És mélyen rágja a lelkünket az elutasítottság, és az ettől való félelem, a szégyen, a szégyen, amit igazából semmi más nem tudna meggyógyítani, csak egy végtelen, feltétel nélküli szeretet, amely azt mondja, hogy amilyen vagy, ahogy vagy, úgy, ahogy vagy, elfogadlak, szeretlek, vágyódom utánad, kell lesz nekem. 1 Korintus 13, mindent hisz, mindent remél, soha el nem múlik, szeretlek. De mi másképp gondoljuk. Nekünk megvannak az elképzeléseink, amelyek büszkeségből, önigazságból, sebekből, tapasztalatokból, mások szavaiból, érzelmekből építkeznek, és egyfajta erősséget, erődítményt húznak föl Isten ismeretével szemben. Igen, Attilának igaza van, én vagyok az, aki megakadályozott abban, hogy higgyek az igazságban. Hiszem, hogy az egyik ok, amiért a szenvedés része az újszövetségi üzenetnek, az ez. Mert Isten nem fél az ellenségemmé válni, értem. Nem fél átvinni egy olyan életpályán, ahol megtörök, ahol az én elképzeléseim egy olyan mélységbe jutnak, ahol összetörnek, ahol már annyira fáj, hogy már nem bírom védeni őket, hogy elvigyen arra a pontra, ahol végre elpártolok a saját elképzelésemmel, a saját hiedelmeim mellől, mert amúgy meg védem őket. Hogy eljöjjön az a pont, ahol megengedem az evangéliumnak, hogy áttörjön a réseimen, és egy új felismerésre jussak, és ő megmenthessen engem, meggyógyíthasson. És ez a fránya szabad akarat, ezt ő tiszteli. Muszáj, hogy egy ponton én megengedjem. Igaz ez? Azt hiszem igaz, ugye? Muszáj, hogy beleegyezzünk. Igaz? Ez a hit. És elemezhetjük, és biztos beszélhetünk róla, hogy milyen módon állítunk akadályt önmagunk gyógyulásának, de a második a sorban biztos, hogy az ördög, mert ő meg rájátszik erre. És figyelj, nem tudom pontosan hány dolgot tesz, 2-3 talán, hadd mondjak gyorsan, 3 biztosan. Az egyik, hogy használja a Bibliát. Az ördög nem a diszkókban van, nem a drogkereskedőknél. Ott is ott van valószínűleg, de igazán hatékonyan akkor beszél, amikor Biblia van a kezében. Mert most azt hiszitek, viccelek? Jézust, amikor megkísértette, mit csinált? Füvet adott neki? Idézte az írást. Egy kicsit kicsorbítva. És ezt teszi velünk is. És most nem azt mondom, hogy a pulpitusról, meg gyülekezetekben az ördög prédikál, de hogy ő próbálja a prédikációt az ő értelmezése szerint lefordítani a fejedben, az tuti. És azért tartom iszonyatosan fontosnak, hogy az igét olyan élesen és tisztán tanítsuk, hogy nagyon nehéz legyen félremagyarázni. Tehát az első dolog, amit ő tesz, hogy a Bibliát idézi. És hogyha el akarja pusztítani a kegyelem evangéliumát, akkor elég, ha csak ezt mondja, figyelj, kicsoda akadályozott meg nektek, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak. Milyen rosszul hangzik ez akkor, hogyha nem hallottad az üzenet előtte lévő részét? Nem? Mert akkor te ezt hogy értelmezed? Úgy értelmezed, hogy az igazság az a 10 parancsolat, és tényleg milyen szemét vagyok, hogy nem engedelmeskedem neki, mert tényleg vétkezem, és most úgy látom, hogy tényleg bajban vagyok. Meg az is, aki rávette, én vagyok az egyik. És ott kicsit később mondja, hogy bárcsak ki is herélném magam. Úgyhogy lemerült az elemem? Oké. Nagyon, figyelj, mondok egy alapelvet, és fú, hosszú lesz, de mi abba hagyjuk. Mondok egy alapelvet. Ezt Ernőtől tanultam, hogy nem olvashatod a Bibliát másképp, mint Jézus Krisztus szemüvegén keresztül. Tehát nem olvashatod a Bibliát csak a bevégzett munka értelmezésén keresztül, és amikor találkozol valamivel, ami kilóg ebből, akkor ne az evangéliumot dobd el, hanem feltételezd, hogy vagy félreértem, ami ide írva van, vagy rosszul van fordítva, vagy fél, ez a kettő. Érted? Mert főleg a magyar fordításban van egy csomó olyan szövegrész, amit könnyen félre lehet magyarázni, amit a te sebzett, a törvény alatt ravoskodó lelked simán a törvény rendszerének a felélesztéseként, sőt, kötelezővé tételeként értelmezheti, mint ahogy ezt a verset is az előbb olvastuk. Igaz? Ez a legmegszabadítóbb üzenet, az evangéliumnak való engedelmesség, az evangélium hallására bátorító üzenet, és közben tudom úgy olvasni, hogy a legbrutálisabb törvénycsapás legyen a lelkeden. Úgyhogy amikor azt a felszólítást hallod, hogy ne engedjétek magatokat újra a szolgasság, a törvény szolgasságra aláhajtani, akkor ez erről is szól. Amikor olvasod a Bibliát, amikor hallgatod a tanításokat, akkor vigyázz azzal, hogy hogyan értelmezed azt, amit hallasz. És ez a szabály. Jézus Krisztus a Biblia értelmezés magja. Az evangélium a Biblia értelmezés magja. Ő a sarokkő. Ő az a kő, amihez az összes többi követ rakják. Ha valamelyik kő rosszul áll, akkor nem a sarokkövet fordítjuk el, hogy jól álljon ahhoz a kőhöz, hanem azt a követ kivesszük onnan, és félre rakjuk, és majd újra gondoljuk, hogy az miért volt ferdén. Ezt értitek? Ne hagyd, hogy az ördög félrevezessen. A második dolog, amit csinál az ördög, az, hogy rá akar venni a keverésre. Ha már nem tudja elvenni tőled az evangéliumot, akkor megpróbál rávenni arra, hogy a törvény alatt is élj. És úgy megpróbál rávenni arra, hogy normálisnak tartsd, hogy a két rendszer egymás mellett fut párhuzamosan. Ha követtétek a Galácia levél olvasását, akkor ezt az egy dolgot mostanra biztos értitek, hogy nem normális, hogy a kettő fut egymás mellett párhuzamosan, sőt, tilos a kettőnek egymás mellett futni a párhuzamosan, a törvénynek mennie kell, vége kell, hogy legyen, és el kell, hogy utasítsuk, mármint a törvény rendszerét. ezt értitek? Halálos, pusztító, átok alá tevő, a kegyelemből kizökkentő, Krisztust hiába valóvá tevő, amikor a kettőt párhuzamosan futtatod. Elmondjam még egyszer? Tehát Krisztust kirúgtad az ablakon, amikor hagyod, hogy a kegyelem rendszere mellett fusson a törvény. Ezt így képzeld el szó szerint, hogy fogod Krisztus, odálltad az ablakhoz, és így kirúgod rajta. Nem fér bele. Ha ezt most nem hiszed, hallgass meg az előző 15 üzenetet. A harmadik, amit tesz, hogy mindig rájátszik a saját lelkedben lévő lenyomatokra. Tehát rájátszik, amikor hazudik neked, akkor bizonyítékokat hoz belőled. Sebeket, a hiedelmeidet, elképzeléseket. Mondok egy konkrét példát, ugye az egyik hiedelem volt, hogy értéktelen vagy. És akkor gyakorlatilag olvasol egy szövegrészt, amely egy kárhoztatónak tűnő szövegrészt, és az ördög rögtön azt mondja, hogy látod, ez rólad szól, mert te vagy az, aki annyira értéktelen, hogyha nem szeded össze magad, hogyha nem kezdesz el valamilyen értéket felmutatni, akkor hogyan szerethetne téged Isten? De hát ezt te is tudod, hogy téged nem lehet szeretni. Gondolod, hogy most pont Isten fog, aki szent és tökéletes, te meg nem vagy az, nyilvánvalóan nem vagy az. Tehát többnyire mindig hivatkozik valamire, ami benned mélyen gyökerezik, vagy fájdalommal, vagy valamilyen nagyon mély kötődéssel része az életednek. És ilyen módon valójában tök szabálytalanul játszik. Mert azonnal a legfájóbb, legmagasabban és legmélyebben pengő húrokat rezegteti meg, amikor beszél. És ismétlem megint, ezért van olyan óriási jelentősége, hogy ezt a nagyon tiszta, nagyon világos és gyönyörű üzenetet újra meg újra halld, újra meg újra igent és áment mondjál rá, és majd csak nézd meg Efézusi levélben a hit fegyverzete, amit fölveszünk, az semmi más, mint az evangélium 6 szempontjának a leírása. A szellemi háborút úgy nyered meg, hogy tisztában vagy vele, hogy elvégeztetett is, hogy mi minden végeztetett el. Mert ahol mondtuk Péterben, hogy álljatok ellen az ördögnek, és nem, azt mondtuk, hogy minden gondotokat az Istenre vessétek, vigyázzatok, mint az ördög szerte jár, mint ordítóról szán, keresve kit nyeljen el, és amit mondja, álljatok ellen neki a hitben szilárdan, és elfut tőletek. Milyen hitben? Az evangéliumba vetett hited. És az miért olyan nagy durás? Azért, mert Krisztus mindent elintézett, ördögöcske, beszélj vele, ha bármi gondod van velem. Ő az ügyvédem. És veled nem állok szóba. Csá. Szerintem ez volt a zárszó. Amen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy ahol csak hozd ezt be az életünkbe, ahol csak növeld ezt, csak beszélj hozzánk, mondd el újra, meg újra, újra, meg újra, újra, meg újra, és mi igent mondunk, és áment, és azt mondjuk, hogy ezt elfogadom, ez érvényes rám, ez nekem kell, én ezen állok, az egész életemet erre építem, rád építem, Jézus, rád és a te szeretetedre, az egész életemet erre építem, rád és a te szeretetedre. Nincs igazságom a törvény alapján, nincs erőm önmagamban, nincs mivel dicsekedjek, hanem Istenem van, és ő hatalmas, és megszabadított, és üdvözített, és békességet hozott, és soha, soha el nem hagy engem. Ő az én erőm, ő az én szabadítom, ő az én Istenem. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat, elfogadlak, mint erős váramat, mint bástyát, mint kősziklát, mint pajzsomat, mint szerető Istenemet. Adj örök életet, és ő ad neked, és minden egyebet, Jézus Krisztussal együtt, minden egyebet ráadásként, ajándékba. Ámen és ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Ennyi. Várunk.